Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonvonal másik végén ott van Tarlós István, Budapest főváros korábbi főpolgármestere, miniszterelnöki megbízott. Főpolgármester úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok. Hallgatóinknak mondom, hogy a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Elkezdődött a Lánchíd felújítása, a papíron 2023-os befejezési határidő, meg 27 milliárd forint van. Tartható lesz ön szerint?
Én is jó estét kívánok mindenkinek, és köszönöm a meghívást az Arénában. Engedje meg, hogy egy picit messzebbről indítsak, mert a mai világban ez szükséges a válaszok megértéséhez. Először is én arról tudok beszélni, hogy mi történt és mi nem történt. Hogy mi megfelelően dolgoztunk-e korábban, az túl sokan nyilván többféleképpen ítélik meg. Nekem csak az nem tetszik, amikor tájékozatlan emberek szélsőséges kritikát fogalmaznak meg, vagy elfogultak valótlanságot állítanak. Tudja, nem arról van szó, hogy ne követhetne el mindenki hibákat, de már jó ideje nyilvánvalónak látszik, hogy a teljesítmények megítélése nem azonos alapon történik. Vegyük példának, 18 hónapja műsoromban ellenzéki porondokon az a színdarab, hogy a minket megelőző 20 év és a ránk 2010-ben váró fővárosi hagyaték teljes figyelmen kívül hagyásával panaszkodnak és ködösítenek, és hasonló torzítás folyik az általunk megvalósítottak agyonhallgatásával, vagy horribile dictu azok egy részének Kókler típusú tolmácsolásával. A Lánchídról inkább csak ismételhetem magamat és másokat is, ideértve magát a nyertes kivitelezőt, aki szokatlan módon helyesbíteni kényszerült a jelenlegi megbízóját is. Mi 2010-ben ott álltunk például egy hatalmas adósságállománnyal, a problémahalmaz metrókkal, Európa legselejtesebb tömegközlekedési járműállományával, ami mellesleg körülbelül 800 milliárdnyi további belső adósságállományt jelentett, összességében több mint 1000 megörökölt perrel a nyakunkban, mint hagyatékkal, köztük a többszörös határidő módosításokat, késedelmeket, vitákat, perükbe, pereket magukban rejtő bálnát vagy rátfürdőt, vagy az M4-es metroépítés horribilis kötbérigényeit, majd végül a zsibbasztó Olaf jelentést a 2005 és 10 közti 4-es metró történetről. Olyan állapotot vettünk át, melyet érzékeltethet például, hogy 2010-es hivatalba lépésemet követően a hatóság gyakorlatilag azonnal felfüggesztette a BKV működési engedélyét. Tehát az Origót mindig figyelembe illik venni, hogy ki, mikor végzett el egy munkát, és milyen szükséges kényszerek teljesítése kellett, hogy azt megelőzze. De mindezek ellenére a Lánchidat és a Blaha-Lujza teret, vagyis azt a két jelentősebb fővárosi projektet, amiről egyáltalán konkrétan szó van 2019. október óta, mi teljesen előkészítve hagytuk hátra. Ahogy ott hagytunk valami 200 milliárd tartalékot is, amire 2010-ből nemigen emlékszem hasonlóra. Most másfél év késéssel, benne egy év konkrét semmittevést követően elindul a Lánchíd és környezete helyett csupán a híd felújítása, sokkal magasabb költségen, mint a mi időnkben érkezett legjobb ajánlat volt, és akkor még nem beszéltünk a kedvezőtlenebb kötvérfeltételekről és a horribilis előlegről. Ami a határidőket illeti, lévén olyan múltan rendelkező ember, akinek van azért az építőipar dallamáról valami fogalma, én nekem az az érzésem, ismerve a munkák átfutási idejét és a közbe jöhető nehézségeket, most már gyakorlatilag 2021 áprilisában járunk, én erősen kételkedem, hogy a komplett híd az 2023-ra elkészülhet. Nem merek kategorikusan fogalmazni, de kicsit meg leszek lepve, ha 2023-ra kész lesz. Nem beszélve arról, hogy a Ugye ez egy nagyon lecsupaszított projekt az általunk elképzelthez és meghirdetéshez képest, és hogy a Lánchíd pesti hétfőjénél a villamos alagút és környezete most nem újul meg, az azért jelentett súlyos kellemetlenséget később az árok további emelkedésén túl, mert a most említett pesti hétfői komplexum felújításának szükséges kivitelezési idejére újra le kell zárni feleslegesen a Lánchidat majd.
De mit mond, főpolgármester úr, az építőipar dallama meg az ön tapasztalata annyiba szoktak kerülni ezek a beruházások a végén, mint amennyiről az elején megállapodtak?
Hát általában nem, különösen, hogyha az elején a korábban érkezett legjobb ajánlatnál jóval magasabb ajánlatot adnak be, de azt hozzá kell tegyen, hogy egy esetleges drágulás sért azért konkrétan a főpolgármester személyét nem lehet majd felelőssé tenni, vagy nem feltétlenül, esetleg amire választ adhatna, vagy választ kellene adnia, az ez a gyakorlatilag több mint egy év konkrét semmittevés a híd körül, amit egy kicsit sportszerűtlenül 9 év, nem tudom, hogy tétovázásának, vagy hogy nevezett. Tehát ehhez képest sokkal konkrétabb és sokkal igazabb ez a több mint egy éves de facto nettó semmittevés, ami volt a híd körül 2019. szeptember vagy október és 2021. február között.
Egybe fog esni a Lánchíd felújítása, vagyis hát egybe esik már most a 3-as metró belvárosi szakasz felújításával, meg lesz egy rakparti csatornajavítás. Sehol nem lehet majd közlekedni. Ki fogja bírni a város? Mit gondol?
Nézze, az organizáció nem egy könnyű feladat. A pesti rakparttal kapcsolatban nekem volna jó néhány észrevételem, de a műsoridőt figyelembe véve ebben nem szívesen mennék bele. Ugye a közlekedés szervezés az amúgy is egy szakma, és a forgalomtechnika, tehát itt a nagykörút körüli történetek, a pesti rakpart körüli történetek, azok ügyesen és hát kicsit ilyen fiatalos kifejezéssel élve simlis kommunikációval elmoshatók, de nem műszaki szemmel nézve ezek nem túl szakmai megoldások, azt kell mondjam.
De ha felbontják a pesti rakpartot, akkor az fel lesz bontva fizikailag. Ott munkagépek fognak állni, meg egy gödör. Ott nyilván nem lehet közlekedni, nem? Ez nem ilyen egyszerű?
Nézze, én nem tudom, hogy ki organizál most és hogyan. Nem akarok olyan véleményeket kvázi prejudikálni, amik aztán esetleg másképp alakulnak. Mondjuk ezekkel egyidejűleg komoly vállalást tett a főváros jelenlegi vezetése, maradjunk abban.
Meg lehet csinálni? Mit gondol? Mert szokták mondani, hogy ha valaki csinál valamit, az a baj, ha nem csinál, az a baj.
Szerkesztő úr, kicsit a lehetőséget meghaladva megyünk vele ebbe a témába. Lehet, hogy egy tapasztalt német kivitelező képes volna megorganizálni ezeket a feladatokat úgy, hogy minimális vagy jóval kevesebb kellemetlenséggel járjanak. Ha figyelembe vesszük, amit mondtam, a Lánchíd pesti hídfőjéről is, akkor ez egy emberes feladat. Én nem akarok ennél többet mondani.
Hármas metró ügyében már van egy feljelentés. Információink szerint J. Németh Erzsébet főpolgármester helyettes tette. A BKV szerint a metrókocsikhoz még alkalmatlan anyagokat is használtak, légkondicionáló meg sose volt. Ki fog ezért a végén felelni ön szerint, ha valaki egyáltalán?
Hát nézze, ugye alakítottak egy vizsgáló bizottságot. Most már lassan egy éve, amelyiket 6 vagy 7 hónapja egyáltalán össze sem hívtak. Ettől persze hirtelennyében tehetnek egy-két csak úgy típusú feljelentést, bár többször biztattam magam is őket, hogyha olyan biztosan gyanakodtak egy éve, akkor talán meg kellett volna rögtön tenni a feljelentést. Egyébként a hármas metróról már az említett hölgy, aki egyébként ránk hagyta azt a 70-es években készült metrót a 40 éves szerelvényeivel együtt, tehát ő már tett egy feljelentést egyszer valamikor 2016 vagy 17 környékén, vagy tán mondjuk az időt, tehát a pontos dátumra nem emlékszem, akkor azt teljesen alaptalannak találták, ahogy a főpolgármester vagy a városvezetés által megrendelt szakvélemény sem támasztja alá G. Németh Erzsébet, hát nagyon furcsa gyanújt, egy kicsit olyan ez az ő részéről, mint amikor azt kiabál, akinek a háza ég, de engem egyébként leginkább ez a hármas metró ügy bosszant. A BKV felügyelő bizottsága egyébként ezt a szakvéleményt, amiről az előbb beszéltem, megtárgyalta valamikor februárban, tehát nem is tudom, és semmi alapot nem látott feljelentésre, mivel ez a szakvélemény, amit ismétlem a jelenlegi városvezetés csináltatott, ez konkrétan az összegzésében azt írja le, hogy a felújítás volt a gazdaságosabb és jobb megoldás, még abban az esetben is, ha a klímát utólag kell beépíteni. De azért bosszant engem a hármas metró ügye, az árvízvédelem a másik ilyen, ami sok bosszúságot okozott, mert rengeteg szamárságot hallok még ma is. Ugye ott hagyták nekünk ezt a 70-es évek óta senki által nem érintett metrót, a 40 éves szerelvényeket is ránk sózták, majd akik ezt tették, folyamatosan támadtak minket. Most pedig azzal jönnek elő egy ideje, hogy miért felújítás volt, miért nem új szerelvényeket vásárolt a főváros. Hát mindenek előtt azt tudom elmondani, hogy a magam részéről én is és a városvezetés is új szerelvényeket szerettünk volna, és azt hiszem, hogy én 5-10-ben írásba is foglaltam azt a javaslatomat, hogy új szerelvények kellenének. Engedélyt, kormány garanciát, nyilván különböző megfontolásokból elsősorban azt hiszem, hogy az infrastruktúra felújítási kényszert is ideértve a rendkívül magas költségek miatt csak felújításra kaptunk. Ettől kezdve a fővárosnak nem volt választása, mert a felújítás is jobb volt annál, mintha hozzá sem nyúlunk a hármas metróhoz, amelyik az ország legnagyobb forgalmat lebonyolító vonalas létesítménye, nagyobb forgalmat bonyolít le, mint a MÁV. Tehát csak felújításra tudtunk lehetőséget, engedélyt kapni, és most jönnek ezzel az otrombasággal, hogy mi boltoltuk le az oroszokkal, meg hogy olcsóbb lett volna az új szerelvény, meg hogy nincs klíma. Hát mi ugyan semmit nem bótoltunk le, én például soha az életben nem is tárgyaltam oroszokkal, bár az elég triviálisnak tűnt, hogy az oroszok értenek a legjobban az orosz típusú szerelvényekhez. A BKV lebonyolította ezt a közbeszerzési eljárást, ismereteim szerint a szabályoknak megfelelően a közbeszerzési bizottság is jóvá hagyta. Hát sem én, sem a helyetteseim nem mentünk oda egyenként átvenni a kocsikat, a szerződésre mi kötöttünk, hanem a BKV nagyon figyelmesen egyébként. Tehát az pedig egy ostoba koholmány, hogy az új szerelvények olcsóbbak lettek volna, a BKV-nek pontosan utána járt annak idején. Hát ez itt egyrészt igaz, hogy vannak gyártási hibák. A BKV vezérigazgatójától úgy tudom, hogy ezeket még főpolgármesteri időszakomban is úgy értesültem, nem egyszer, hogy az oroszok ezeket szó nélkül és ingyen javítják ki. A BKV egy fillér kötbérről nem mondott és nem mond le, és tudja, örültünk, hogy egyáltalán fel tudtuk újítani ezeket a borzalmas szerelvényeket. Most pedig a sok ellenzéki támadás után másfél éven követően nevetséges ivókutakat talál az annyit beígért klímák helyett, sőt az általunk letárgyalt és kalkulált akadálymentesítés is veszélybe került, úgyhogy ami engem illet, de akár a vezető társaimat is, de hozzátehetem nyugodt lélekkel, mivel ismerem a BKV vezérkart, hogy Génémet Erzsébet és barátai nyugodtan tehetnek akárhány feljelentést ebben az ügyben, mi tiszta lelkiismerettel állunk elébe.
Köszönöm, hogy említette az árvízvédelmet. Jobb állapotban van a főváros védelme most, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt volt? Mert vita az nagyon sok volt róla, hogy mi épüljön és mi ne.
Tudja, szerkesztő úr, ez is egy érdekes dolog, mert a nemrégiben készítettem a miniszterelnök úrnak egy hosszabb anyagot az árvízügyi és árvízvédelmi, elsősorban árvízvédelmi kérdésekről, nem kizárólag Budapestet illetően, hanem országos értelemben, de most akkor maradva a kérdésénél és Budapestnél, tudni kell, hogy Budapesten mi előttünk, beleértve a 20 éves Demszki időszakot is, egy fillért nem költöttek árvízvédelmi fejlesztésekre. Komoly árvízvédelmi fejlesztés Budapesten 100 éve nem volt. Ehhez képest egyrészt az aranyhegyi árok, ami az egyik legkritikusabb kitettségi szakasz, nem csak, hogy megterveztettük, hanem el is kezdtük építeni, és csaknem a felét meg is építettük, úgy tudom, hogy ez a munka azóta megállt. Azt is sokszor megkaptuk, hogy mi rossz helyen akarjuk a csillaghegyi öblözetet megvédeni, és hiába terveztettük meg, hiába volt az elkészült 6 szakvéleményből 5 azon az állásponton, hogy nem a Nánási úton kell építeni, megakadályozták a Nánási úti építkezést, az Ullán téren való építkezést, biztosan állították mindig, hogy a Nánási úton kell megépíteni a fő védelmi vonalat. Hát én úgy tudom, hogy most már jó másfél év eltelt, de még egy vonaltervet sem húztak. A Budapest főváros ugye elvileg önállóan védekező város árvízvédelem szempontjából, ez nekem régóta jogilag sincs rendben, mert azt a 86 kilométeres szakaszt, amit Budapesten le kell védeni, mielőtt még valamelyik tapasztalt momentumos mondaná, hogy 30 kilométer a város átmérője, gyorsan hozzáteszem, hogy a Duna egyrészt kacskaringós, másrészt két partja van. Tehát Budapest egyedül annak a feltételnek nem fog tudni megfelelni, ami elé a 100 éves fejlesztési elmaradást tartalmazó árvízvédelmi művei, tehát ezeknek a megújítása vagy alkalmassátétele jelentene, hiszen 2013-as csúcs árvíz után 2014, azt hiszem augusztusban miniszteri rendelemben a mértékadó árvízszint, tehát módosították, és az ezáltal előírt paramétereknek a budapesti árvízvédelmi művek közel 75%-a nem felel meg. Na most van egy megoldás, valahol lejjebb, nem tudom én, talán Adony környékén, a vízügyesek ezen az állásponton vannak, a mai kommunikációs világban veszélyes dolog, amit mondok, mégis ki kell mondjam szakmailag indokolt, hogy ott kellene építeni egy szabályozható vízlépcsőt, a Gellért-hegyi úgynevezett ínségsziklát ki kéne robbantani a Dunából, van egy hasonló egyébként Budafok környékén is, továbbá a Szabadsághíd II. Világháborús romjait is ki kéne emelni az Iszabból, és ha ez megtörténne, és ez a bizonyos változtatható magasságú vízlépcső megépülne, akkor Budapest sokkal könnyebb helyzetbe kerülne, és nagyon nagy mértékben csökkenne az árvíznek való kitettsége, ami mostanában veszélyes.
Lát erre bármennyi esélyt, azon túl, hogy azt fogják mondani, hogy Tarlós István vízlépcsőt akar?
Hát Tarlós István nem akar semmit. Tarlós István már nem döntéshozó, és én a, nem csak a saját műszaki álláspontomat vázoltam fel ezzel, hanem a vízügyesek, a vízügyi szakma döntő többségének a véleményét is interpretáltam. Én nem mondom azt, hogy csinálja ezt meg valaki, vagy ne csinálja meg. Nagymaros óta ugye ez egy érzékeny politikai témává vált, ami csak annyiból hiba, hogy azért a vízügy, és különösen az árvízvédelem, az tehető éppen társadalmi vagy politikai kérdésé. Lehetnek olyan politikusok, akik úgy gondolják, hogy itt közösségi tervezésre van szükség, de ezzel az a baj, tudja, hogy az ostoba víz ezt nem akceptálja, és nem tudja. Tehát én nem akarok sehol se vízlépcsőt, nem akarok senki lelkének a virágos kertjébe gázolni. Legfeljebb azt tudom mondani, hogy mindenféle, persze egy választás előtti évben ez különösen veszélyes, mindenféle politikai félelmet félretéve át kéne gondolni ennek a műszaki realitás tartalmát. Semmi többet nem mondok ennél.
Az ön javaslatára jött létre a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ez a kormány és a főváros legfontosabb egyeztető, döntés előkészítő és döntő szervezetének tűnt akkor, amikor létrejött. Működik ez?
Hát köszönöm, hogy erre rákérdezett, mert az a helyzet, hogy ennek a fejlesztési tanácsnak a létrehozása, ez az én egyik édes gyerekem. És nagyon boldog voltam, amikor miniszterelnök urat rá tudtam beszélni, hogy ez elkészüljön. Nemrégiben egy újság kérésére az általunk megvalósított projektek vagy szellemi termékek köréből csak a legfontosabbak közül jegyeztem le valami 35 elemből álló listát, amennyiben, ahogy az várható, majd a karácsony ciklusos kötik az ő idejében megvalósult árami projekteket, akkor értelemszerűen az úgynevezett Tarlós ciklushoz illik kapcsolni a 2010 és 2019 közötti állami beruházásokat is, amik azért nem jelentéktelenek, elég ha az Ibl bazárra gondol, vagy a Ludovika kampuszra, teljesség igénye nélkül. Hát ehhez képest kell majd megítélni, véleményem szerint, ha igazságosak akarunk lenni, a 2019-ben induló fővárosi ciklus is. A közfejlesztések tanácsában jelenleg legjobb esetben is hullámzónak nevezhető az együttműködés, és hát az a helyzet, hogy 2019-ben a mai napig őrzöm, készen volt közel 40 darab állami és fővárosi közfejlesztési, 40 darab elemből álló állami és fővárosi közfejlesztési projektlista a közfejlesztések tanácsában. Ha jól emlékszem, akkor 15 vagy 16 közlekedési fejlesztési projekt szerepelt ebben. Ezekről közmegegyezés volt akkor. Ebből a 16-ból 9 fővárosi volt. Köztéri, közterületi projekt volt, vagy 10 darab, innen is 4 vagy 5 fővárosi volt, és volt 10 magasépítési projekt is ebben a listában, és ezek között is volt egy fővárosi. Na most ebben a 10 magasépítési projektben szerepelt egyébként ez az úgynevezett Kemény Ferenc program, és ennek keretében volt az egyik elem az atlétikai stadion meg az evezés központ mellett az a diákváros Csepel északi részében. Nem Csepel van északon, ahogy azt hallottuk korábban valakitől, hanem a délen levő Csepel északi részében ez a bizonyos diákváros, ami körül most ez a vita van. Na most jelenleg a most ugyan viszonylag jobb paszban vannak a közfejlesztési tanácsban, de Fürjes Balázsék úgy látom, hogy váltakozó sikerrel próbálnak készségesen működni. Hát a fővárosi projektek száma az nagyon csekély, minimális most a megegyezések sorában, ezt tudom mondani, vagyis, hogy a közfejlesztési tanácsban rejlő lehetőségeket talán a közelgő parlamenti választások miatt korlátosan használják ki. Most 2022. áprilisig szinte minden összefügg a előttünk álló parlamenti választással, és ez nem könnyíti meg a közös munkát, és hadd tegyem hozzá, hogy azért azt sem lehet csinálni, amit a főpolgármester úr tesz, hogy egyik nap fraternizál és próbál barátságosan lobbizni nagy pénzekért, másnap pedig már kicsit dilettáns módon beavatkozna olyan ügyekbe, amelyek távolról sem tartoznak a portfóliójába, gyalázza és le akarja váltani a kormányt. Hát az a helyzet, hogy ezt sehol a világon nem szeretik.
De
jelenleg így látom a tanács működését.
De hogy lehet hullámzó a tanács működése, amikor annak a szabályzatát annak idején úgy írták meg, hogyha a felek, a kormány meg a főpolgármester, ha akarják se, kerülhetik meg egymást. Ez már nem így van?
Említettem, hogy legutóbb jobb paszban tárgyaltak és működtek együtt, hát hogy a kulisszák mögött pontosan mi zajlik, azt nem tudom, vannak bizonyos információim, de főpolgármester úr hosszú ideig úgy tudom szüneteltette az együttműködést, és nem is ült tárgyalóasztalhoz a Fürjesféle közfejlesztések tanácsával.
Említette, hogy van több vizsgálóbizottság is. Politikai szintre ezek közül bármelyik eljutott már?
Nézze, talán említettem egy rövid mondatban, hogy lassan egy éve megalakították ezt a vizsgálóbizottságot, és azóta sem talált, nem is végzett semmit. Több mint egy fél éve összesen hívták, úgy tudom, és ettől ugyan tehetnek még csak úgy típusú feljelentéseket, ahogy G. Német Erzsébet kolléganő ezt megtette. Kijelölték ezt a vizsgálóbizottságot egyébként a Biodóm és a 3-as metró vizsgálatára is, aztán hirtelen módon ott is tettek G. Német Erzsébeték egyszer csak jó fél év után egy feljelentést, anélkül, hogy a vizsgálóbizottság egyáltalán foglalkozott volna ezekkel az ügyekkel. Azt említettem, hogy a legjobban a 3-as metró irritál engem, bizonyos okokból, amiket részben el is mondtam, de említhetek más furcsaságokat is, ha már átláthatóságról beszélünk, ha már korrupciót emlegetünk, bár az én időszakomban a fővárosban egyetlen egy korrupciós botrány sem volt, hát nem tudom, ha a korábbi időszakokat nézi, például akár a 4-es metró ügyeit, vagy az ottani zsibbasztó Olaf jelentést, ugye, ami átolt szedték, kivizsgálta a 4-es metró ügyeit, és a súlyos észrevételei közül egyet se a mi időszakunkra tett, hanem valamennyit a korábbi időszakra. De hát az is egy kérdés, hogy valahogy nagy a csend a transzparenciát állítólag biztosító 25 ezer forintos óradíjjal dolgozó cégről, vagy a nyertes busztenderről olyan céggel, amelyiknek se busza, se alkalmazottja nincs, vagy megemlíthetem például a patkányírtási szerződés ügyét, amit szintén volt bátorságuk vizsgálóbizottság elé utalni. Hát ez az egyik legérdekesebb ügy, amivel valaha is találkoztam pályafutásom során. Ugye a főpolgármester úr maga is, még kerületi polgármester és fővárosi képviselőként, ugye ezt a patkányírtási ügyet nem a közgyűlés tárgyalta, soha nem is látta, hanem egy bizottság, amely bizottságnak a jelenlegi főpolgármester úr is tagja volt, ahol ő kérdés nélkül megszavazta ezt a bizottságot. A bizottságot, ezt a céget, amelyik a patkányírtást elnyerte. Utána valamitől vagy valakitől megijedt, én nem tudom, hogy mi történt, de tény az, hogy elég keményen és tőle szokatlan intenzitással ugyanezt a céget megtámadta, följelentésekkel fenyegetőzött, és Tarlós-féle városházáról beszélt, holott ő megszavazta ezt a céget, én meg nem. Utána a kifogásait a referenciák tekintetében a miskolci edző egy ironikus levél kíséretében cáfolta, vagyis nem volt igaz, hogy ez a cég referenciák nélkül dolgozott, de a legérdekesebb szerkesztő úr az, hogy mindezek után a közelmúltban a főpolgármester úr önkormányzata, hivatala, bizottsága az ő tudtával ugyanezt az általa korábban egyszer megszavazott, vagy majd durván megtámadott céget bízta meg, ezzel kötött szerződést. A különbség csak annyi, hogy jelenleg sokkal több pénzért, mint amennyi az én időmben a szerződésben kikötésre került, azzal a kicsit furcsa indokolással, hogy most majd jobban fogják ellenőrizni őket. Hát ez nem tudom, hogy mit jelent, honnan veszik, hogy korábban hogy ellenőrizték meg. Hát az ellenőrzés ez egyébként egy kötelező feladat, nem tudom, miért sokkal drágább egy szerződés, de remélem, hogy a vizsgálóbizottságot vagy megkerülve, vagy a vizsgálóbizottságon keresztül ebben az ügyben is feljelentést tesznek. Én őszintén szólva nem nagyon bánnám. Az az érzésem egyébként, de nem különösebben baj ez nekem, hogy a vizsgálóbizottság a munkáját el fogja húzni, mondjuk legalább ősz közepéig vagy végéig, hogy majd ukmuk-fuk tegyenek olyan kamu egy-két följelentést, amit a hatóság aztán nem tud értékelni. Hozzáteszem, hogy például a beszélgetésünk elején említett Bálna és Rátfürdő is a vizsgálóbizottság elé kéne elvileg, hogy kerüljön, nem is említve a 4-es metrót. Hát ezeket a szerződéseket az összes perével, kötbérével, eltűnt offshore cégekkel együtt, ezeket az ő idejükbe kötötték egytől egyig. Tehát ezeket oda sorolni a mi időszakunkhoz, ez nekem egy kicsit már-már ilyen rákosista módszernek tűnik, de lehet, hogy ez csak az én véleményem. Hát minden esetre különös, hogy 8 hónap elteltével alapítottak egy ilyen bizottságot, majd újabb 10 hónap elteltével ez a bizottság nem talált és nem végzett semmit.
De Patkány szerződés ügyében az nem számít egy jelentős változásnak, hogy most már nem a cég ellenőrzi saját maga teljesítményét, hanem ezt az önkormányzat végzi el?
Hát ki mondta, hogy a cég ellenőrizte saját magát?
Az önkormányzat ellenőrizte akkor is?
Ez egy állítás.
Ön szerint nem változott semmi?
Az ANTS is ellenőrzéseket végzett, hiszen az ANTS-től én magam is kaptam adatokat annak idején, hogy hogy alakul a Patkány kérdés.
És végül is hogy alakult? Mert erről azon túl, hogy az önkormányzati választási kampányban egy forró téma volt, patkányokat mutogattak, más meg azt mondta, hogy nincs több, végül is hogy alakult?
Hát szerkesztő úr, én már pontos számokra nem emlékszem, de engedje meg azt mondanom, anélkül, hogy bántani akarnám, hogy főpolgármester úrnak, a jelenleginek erről többet kell tudnia. Elvégre ő szavazta meg eredetileg is azt a céget, amiről a bizottságban komoly anyagot kaptak, és a bizottság elnöke, az ő szövetségese, egy újpesti polgármester nem is szavazta meg akkor. Ő akkor megszavazta, aztán ellene szavazott, most újra megszavazta, nyilván el tudja mondani az okot. Ez, hogy komolyabban fogják ellenőrizni, ne haragudjon, ez nevetséges. Ettől nem tud egy szerződés sokkal drágább lenni, hiszen több munkája nem lesz a cégnek attól, hogy más személy ellenőrzi esetleg, hogy mi az, amit elvégeztek, mi az, amit nem. Miért lenne ettől sokkal drágább egy munka?
Milyen ön szerint Budapest főváros gazdasági helyzete a pandémia most már másfél éve alatt? Egyáltalán honnan kell kezdeni ezt a kérdést megérteni?
Hát erről sokat hallok én is mostanában. Talán engedje meg, hogy úgy válaszoljak, hogy megint elsősorban arról tudok beszélni, hogy mi volt, és mi az, ami nem volt. Ugye állandó vitát képezett két dolog. Volt egy ilyen, hogy is mondták ezt a játékot, amikor le kellett olvasni valakinek a...
Számháborúnak.
Számháború. Volt egy ilyen játék az én gyerekkoromban, ahol egészen elképesztő adatok hangzottak el, és valahogy az az érzésem alakult ki, hogy talán főpolgármester úr még mindig pontatlan adatokat kap a város pénzügyi helyzetét illetően. A lényeg az, hogy mi a várost átvettük 2010-ben 251 milliárd forint adóssággal. Ebből 73 milliárd az működési adósság volt a BKV-nál egyébként. Egyebek mellett ezért nem lehetett 2015 előtt a 3-as metrót elkezdeni, mert minden kötelezettségvállalás fedezet nélküli kötelezettség lett volna, és a működési adósságból, a 73 milliárdból még hátralevő 50-valahány milliárdot a kormány csak 2015 nyarán vállalta át. 180 milliárdot, a város adósságát, az 2013-ban átvállalta. Így vettük át tehát a várost. Mi átadtuk úgy, hogy a működési adósság 0 forint volt, fejlesztési hitel az volt 112 milliárd forint, vagyis jóval kevesebb, mint a fele annak az adósságállománynak, amit mi kaptunk a nyakunkba, de ebből a 112 milliárdból, aminek egy részét csak közlekedésfejlesztésekre lehet fordítani, ebből sem hívtunk le közel 60 milliárdot, és ezt a fejlesztési hitelt összességében csak 2030 és 2049 között kell visszafizetni. Tehát ha ezt a két adatsort, amit mi átkaptunk meg, amit átadtunk, ezt összehasonlítja valaki, akkor hát nem akarok, bár megnevezhetnék egy lapot, meg egy újságírót, de az ő fantáziája kell ahhoz, hogy valaki ne vegye észre a különbséget. Ami a tartalékokat illeti, sem nekem, sem a pénzügyi helyettesemnek nincs olyan emléke, hogy mi különösebb tartalékokat kaptunk volna. Ellenben ott hagytunk több mint 200 milliárd forint tartalékot, amiből körülbelül 160 milliárd, vagy valamivel több az értékpapírokban testesült meg, a többi az pénzben. Tehát ez az, amit ott hagytunk, ez az, amiért én felelősséget tudok vállalni, hogy most mi van. Hát nézze, a főpolgármester lehet, hogy konszolidálható, vagy pacifikálható lenne, de a mögötte álló, nála nagyobb erők nem fogják megengedni, nem fognak abba beleegyezni, hogy Karácsony Gergelyt pacifikálják. Tehát itt egy állandó harc, mely megint alig, hanem a parlamenti kampány előjátéka, vagy a parlamenti választás előjátéka, és itt a főváros, hát túl ezen a furcsa viselkedésen, amiről már beszéltünk, rendkívül durva túlzásokba esik, amit a védelmükben felhozok, de nem a jelenlegi helyzetet akarom leírni vele, csak a magam időszakára, meg általában arra a 30 éves önkormányzati időszakra visszatekintve gondolok, amit én ismertem, vagy ismerek. Hát az iparűzési adó csökkentése és a parkolási bevételek csökkentése az biztosan nem könnyít az önkormányzatok helyzetén, de hozzá kell ehhez tennem, hogy a parkolási díjak túlnyomó része a kerületekhez kerül. Én szerettem volna egységesíteni, és a Karácsony főpolgármester úr ígéretei között szerepelt az, hogy majd egységesítik és koncentrálják a parkolási bevételeket, de ez nem a fővárosnak elsősorban veszteség, ma sem, azt kell mondjam. mert az én véleményem mindig is az volt, hogy ezeknek a bevételeknek a tömegközlekedés amúgy mindig szűkös büdzséjébe kéne bekerülnie, és ami a HIPÁT, tehát az iparűzési adót illeti, ott is ugye a budapesti nagy adózóknak az adóját nem érinti, mert a kormány csak a kis és középvállalkozók iparűzési adóját csökkentette. Kétségtelen, hogy az önkormányzatoknak jól ez nem jön. Azonban, ha azt a példát mondom, hogy a Lánchíd elkezdéséhez, tehát konkrétan csak a híd elkezdéséhez a többszöröse a büdzsében volt a fővárosnak, amikor mi ott hagytuk, akkor semmi választ nem tudunk arra kapni, hogy miért nem kezdődött meg a Lánchíd felújítása olyan hosszú ideig. Tehát ebben, hogy a Lánchíd felújítás ennyire elhúzódott, ebben a kormánynak semmiféle negatív szerepe nem lehet.
Kik nem engedik ön szerint, ahogyan fogalmazott, pacifikálni a főpolgármestert, aki ma az ellenzék legmagasabban pozícionált, közvetlenül választott politikusa?
Hát nézze, biztos megérti, ha azt mondom, hogy én aztán most talán mindenkinél jobban tudom, hogy mit jelent az a főváros legmagasabban kvalifikált, közvetlen választott politikusának lenni, lévén, hogy az utóbbi 75 évben én voltam az egyetlen konzervatív politikus, aki kétszer egymás után ezt végrehajtotta, ezt a manővert, de hát az, hogy a Városházán most mi történik, ebből sok minden nem látok, de azért sok minden érzékelhető, ha már azt kérdezi, ki nem engedi pacifikálni. Ugye a városházi vezetés az táborról sem egységes a jelek szerint. Egyszerű algebra megfejteni azt, hogy amit Gyurcsány DK elnök nem akar, azt a főpolgármester nem tudja átvinni a közgyűlésen. Ez tény, ez faktum. Mióta a két szocialista polgármestert a DK elhappolta, azóta ez nem tud ideológiai vita lenni, hanem ahogy említettem, egyszerű matematika. Azon kívül a főpolgármester és a hivatal kapcsolata is elég esetlegesnek tűnik. Egy-két helyettes önállósága, főleg G. Németh Erzsébetre, Gyurcsány emberére gondolok, túl nagy a főnökéhez képest. A főváros, illetve a főpolgármester kommunikációja kifelé is elmosódó. Talán emlékeznek az évek során általam tartott budapesti infókra, ahol mindenki bármit kérdezhetett, az ellenzéki újságírók is. Na, ezek 2019. novembertől megszűntek. Főpolgármester urat soha nem engedik olyan újságírók közé, ahol kapásból önálló válaszokat kellene adni váratlan vagy kellemetlen kérdésekre. A szakadatlan Facebook bejegyzésekre ugye senki nem kérdez vissza, azok tartalma az néha bizonytalan értelmű, és hébe-hóba foglalkozik konkrét fővárosi kérdésekkel, akkor is inkább a politikai imázsépítést megcélozva. Ezek a tartalmak, ezek könnyen megjegyezhető, könnyen közhelyjelögű mondatok általában, amelyek nem önálló cselekményeket takarnak, hanem ilyen látványos porhintések, és olykor egyáltalán nem is kapcsolódnak a főpolgármester úrnak sem a hatásköréhez, sem az illetékességéhez, amivel tulajdonképp oda akarok kiukadni. És ez a lényeg, hogy a legnagyobb bizonytalanság a Facebookokkal mégiscsak az, hogy semmi garancia nincs rá, hogy azokat maga a főpolgármester fogalmazná. Én valamennyire megismertem a stílusát 5 év alatt, ami képviselő volt a testületemben. Ezek a Facebookok, ez nem az ő stílusa. A közvéleménynek valójában fogalma sincs, hogy ezek hogyan, kik által készülnek. Na, akik ezeket feltehetőleg készítik, azok, akik alig ha engedik a főpolgármestert a parlamenti céljaik figyelembevételével pacifikálni.
A közvetlen kérdések mellőzése, vagy a kérdések szűrése, az nem írható a pandémia számlájára, ezt más testület is alkalmazza Magyarországon?
Hát alig hiszem, mert tavaly márciusi, tehát 19. október és 2020. március között nem volt pandémia, és akkor is csak Facebookolás folyt. meg aztán még én is tudok önnek most egy telefoninterjút adni, ahol az ön kérdéseire is kapásból illik válaszolni. Hát ilyenekről sem nagyon tudok.
Jó, de Karácsony Gergely itt is, az Arénában is szokott a kérdésekre válaszolni.
Az ATV-n, hát nem tudom, az ATV-n kívül és a Facebookon kívül legalábbis én nem találkozom a főpolgármester úrral. Hát olvasok bizonyos online médiumokban főhelyen ilyen címeket, amikor a főpolgármester úr bejelenti, hogy mindenki nagyon vigyázzon, meg hogy kezdeményezett közvetlen kapcsolatot az amerikai elnök környezetével, meg a kurd probléma megoldásából. Szóval, hát nem tudom. Ezek a Facebook bejegyzések, be kell, hogy lássa, amit mondtam, hogy semmi garancia nincs rá, hogy a főpolgármester gyártja ezeket személyesen.
Bár csak tudnám. Legközelebb megkérdezem tőle. A személyes véleményére vagyok kíváncsi. Hát, mit
ugye
gondol?
Ugye nem számít arra, hogy erre egytől különböző választ kaphattam.
Egyenes kérdésekre mindig egyenes választ adnak az Aréna vendégei. Ez a sok éves tapasztalatom. Mit gondol? Megéri kockára tenni?
El fogja hinni, hogy a főpolgármester úr rávágja, hogy mindegyiket átolt szettig én írom.
El. Hát miért kételkednék benne?
El, mert egyáltalán nem illenek bele a stílusába, de mondjuk ez érdektelen, nekem nem az a dolgom, hogy itt a főpolgármester kommunikációt elemezzen, amit az előbb levezettem, azt pusztán azért tettem meg, mert azt a kérdést tette fel, hogy ki nem engedi, hogy a főpolgármestert pacifikálják. Hát nyilvánvaló, hogy az egyesült ellenzéknek van egy nagyon komoly és egyáltalán nem titkolt célja a parlamenti választásokra. Ráadásul egyáltalán nem kizárt, hogy Karácsony Gergely lehet Orbán Viktor egyik leginkább valószínűsíthető ellenjelöltje. Hát nézze, itt a nagy barátkozás és a nagy pacifikáció szándéka az alig ha valószínűsíthető még abban az esetben is, ha ön minden választ elhisz, amit adnak önnek.
Személyes véleményére volnék kíváncsi. Megéri ön szerint egy közvetlenül választott főpolgármesteri pozíciót egy miniszterelnök jelöltire elcserélni, ahol még akkor is a koalíciós társak kezében van az ember sorsa, ha végül jelöltből valaki miniszterelnök lesz?
Nézze, ez azért egy nehéz kérdés, mert bizonyos embereknek a karrierje az számomra egy talány. Azért én elég soká voltam Budapesten polgármester, 25 éven keresztül, egy szűk évtizedig a fővárost vezettem, és odáig elmerészkedem, hogy talán nem tartozom a legrutintalanabb polgármesterek közé, de soha az életben nem jutott eszembe, hogy miniszterelnök jelölt akarjak lenni. Ha én figyelembe veszem Karácsony főpolgármester úr zuglói, majd azt követő fővárosi teljesítményét, akkor úgy gondolom, hogy igen fejlett önbizalomra val ez a miniszterelnöki ambíció, ami ha létrejön, akkor most már másodjára fog megjelenni. De hát nem vagyunk egyformák. És én azt gondolom, persze ön valószínűleg el fogja hinni, hogyha erre ellentétes választ kap, és nincs is kifogásom ellene, hogy elhiggye, én is csak a saját véleményemet mondom, nem biztos, hogy Karácsony Gergely főpolgármester úr abban a helyzetben van, hogy egyedül ő döntse el, hogy jelölt lesz-e vagy nem.
Megvalósult Budapesten az egységes parkolás, mert most senki nem fizet. Ez nem volna egy pompás pillanat arra, hogy az egységes fizetőset megszervezzék ön szerint?
Hát emlékszik rá, hogy mikor miniszterelnök úrral 18-ban megkötöttem ezt a 15 pontos megállapodást, akkor ez volt az egyetlen, amiben nem tudtunk megegyezni. Én régóta az egységesítés mellett vagyok, és a fővárosi tömegközlekedésnek a büdzséjébe való behelyezése mellett számos, és egyébként nem csak pénzügyi szempontokat sejtek én amögött, hogy ez miért nem valósult meg. Nem tudom, hogy ez megfelelő pillanat-e. Szerencsére nem vagyok már döntési helyzetben. Én nem kötném ezt pandémiához, meg ingyenes parkoláshoz. Egyébként nem egész Budapesten vannak, meg voltak parkolási díjak az én időmben sem. Hát óbudai polgármesterkoromban Óbudában sem volt még fizető parkolás, és 2019-ben, mikor én megszűntem főpolgármester lenni, akkor is volt Budapesten 9 kerület, ahol nem volt fizető parkolás. Hát ennek az egész fizető, és ugye itt megint bejön egy kritikus kérdés ennek az úgynevezett dugódíjnak, én nem szeretem ezt a szót egyébként, behajtási díjnak jobban szeretem nevezni, a kérdése, ahol megint ez az általam egyszer Kókler stílusnak nevezett módszer érzékelhető évek óta, ugye itt is a főváros az én időmben, és azért gyakorlatilag ez ma is igaz, ugye a Demszkijék annak idején önként bevállalták a 4-es metró uniós támogatásának feltételül. Tehát 2013 óta elvileg az unió szankcionálhatná, hogy nincs behajtási díj. Persze nem teremtették meg ennek soha a teljes feltétel rendszerét, mert például a 3-as metró infrastruktúra fejlesztése, befejezése is az egyik feltétele ennek, nem beszélve erről, hogy még mindig kevés a P+R parkoló, mikor én hivatalba léptem, akkor összesen egy fizető P+R őrzött P+R parkoló volt, tehát 19-re már sokkal több lett ennél, tehát ezek mind-mind feltételek. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan van egy törvény, ami kizárja a fizető a dugódíjnak a bevezetését. Ez egy olyan ellenmondás, amivel a főváros jelenleg nem tud kijönni.
De ön szerint végül is ez egy forgalomtechnikai eszköz, nem egy szitokszó. Meg lehetne csinálni, vagy aki megcsinálja, az belebukik, és ezért nem csinálja senki?
Nézze, vannak bizonyos dolgok. Ön is említette, vagy föltette a kérdést, amikor én a árvízvédelemről, erről a védelemnél, erről a szabályozható vízlépcsőről beszéltem. Kicsit hasonló ez a dugódíj is, pedig alapjában, ha ennek a rendszerét jól kidolgozzák, egyébként mi még a díjazásra is készítettünk annak idején egy koncepciót, hát lehet, hogy a jelenlegi vezetés ezt se találja meg, már másfél éve volt elfogadott klímastratégiánk, amikor főpolgármester úr még képviselőként elkezdte kérdezgetni, hogy miért nincs az a klímastratégia, amit a testület már másfél éve elfogadott. Tehát nem tudom, hogy ezt megtalálják-e, de mi még a díjszabásokra is kidolgoztunk egy koncepciót. Tehát ha ez a díjszabás megfelelő, a zónahatárok megfelelőek, és az előfeltételek, ahogy említettem, a 3-as metró infrastruktúra középső szakasza is elkészül, mondjuk a Lánchidat is felújítják, persze ott van mindjárt utána a Petőfi híd is, de és elegendő P+R parkoló lesz, akkor műszakilag forgalomszervezési szempontból ez egyáltalán nem hülyeség. Hát más kérdés az, hogy az online sajtó, ha akarja, meg bizonyos politikai körök halomra dönthetik az egészet, ha nekik tetszik, és hülyét csinálhatnak mindenkiből, aki erről beszél.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Tarlós István, Budapest főváros korábbi főpolgármestere, miniszterelnöki megbízott volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.